Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Hammer Ferenc szociológussal, az ELTE média és kommunikáció tanszékének egyetemi oktatójával beszélgetek a csendről, a hallgatásról, és pont a előző blokk végén hoztál be egy kutatási témát, amivel mondjuk csínyán kell bánni, de általánosságban is inkább ebbe az irányba terelném tovább a beszélgetést. Az akadémiai hallgatásnak, a kutatási területeknek a szűkülés vagy nagyon okos megválasztása is egy fontos területe, feltételezem.
Persze, igen. Tehát ez például nagyon összefügg azzal, hogy mit lehet mit finanszíroz.
Mire van pénz?
A tudománypolitika. Na most ez megint csak, ez nem egy olyan dolog, hogy akkor bizonyos országokban erre van pénz. Minden országban költenek erre. Na most, és azért a legtöbb, tehát ahol az akadémiai szabadság szempontjából az országok fönn vannak, van egy ilyen lista, ahol az első, a legszabadabb ország, most azt hiszem Csehország, és a legértelmezhetetlenebb ország ilyen szempontból, hát Észak-Korea, hát nem nagy meglepetés.
De széles a skála.
Hát igen, és akkor akik fönn vannak a felső 20-30%-ba, ott azért az történik, hogy a kutatási témáknak a finanszírozása az erről való döntés, mert hát ugye rengetegen pályáznak ezekre a állami kormányzati kutatási pénzekre, ezt elbírálják, és ebben a bírálatban szakemberek hoznak döntéseket. Tehát egy különféle ilyen kuratóriumok vannak, különféle akadémiai emberek által működtetett ilyen döntési folyamatok, aminek az a lényege, hogy itt kizárólag az akadémiai szempontok számítanak. Na, ebben is persze lehetnek politikai konfliktusok, például generációk között például, vagy nem tudom én, egy országon belül is sokszor vannak nagy különbségek, tehát mit tudom én, például Törökország is egy jó példa, ahol vannak olyan egyetemek, nagyon kevés, ahol még viszonylag vannak helyzetek, ami adódik lehetőség a vélemény, meg a kutatás végén. De hát már megint más helyeken, mit tudom én, távol a nagyvárosoktól, kisebb egyetemeken, stb. Ott már sokkal kevésbé van erre lehetőség. Tehát hogy mondjam, ebben semmi ördöngösség nincsen. Ha hagyják a kutatókat, hogy saját maguk döntsenek ezekről a dolgokról, akkor általában hosszú távon ez harmonikusan működik. Na most, amikor én elkezdtem ezt a kutatást, akkor és elkezdtem kidolgozni ennek a bizonyos kezdeményezésnek a kereteit, amit úgy hívok, hogy MESH és Academia Without Borders, hogy eszembe jutott egy történet tulajdonképpen. Ez még akkoriban volt, amikor tanítottam a visszamenőleges igazságszolgáltatásról, az a retroactive justice.
Erről mondjunk egy mondatot, mert lehet egy elképzelésünk róla, de mindenkinek más.
Az azt jelenti, hogy embereket el lehet-e ítélni olyan nagyon nehéz, problémás dolgok miatt, amik abban az időszakban, amikor ezt ők elkövették, azt nem tiltotta a törvény, sőt, majd, hogy nem előírta bizonyos embereknek azt, amit ők csináltak.
A Kolumbusz Kristóf féle nem lehet így viselkedni, vagy ennél kicsit kortársabb?
Hanem, tehát itt például mit csinálunk a 3x3-as ügynökökkel? Tehát például a magyar titkos szolgálat, a kommunizmusban a titkos szolgálatnak a cselekményeire milyen jellegű választ ad a rendszerváltás utáni Magyarország. És akkor erre volt, tehát megnyíljanak-e a besugó archívumok bárki kutathat-e ott valamit, és akkor minden országban más modell volt, és ilyen módon hát egy nagyon, nagyon jó meg lehetett mutatni az országok közötti különbségeket. Hát a magyar modell az mondjuk nem az egyik legsikeresebb, hogyha szabad így fogalmazni. És akkoriban olvastam, hogy ugye Argentina is egy fontos ország volt, mert ott is voltak nagy kompromisszumok, aminek az volt a lényege, hogy amikor ott volt egy ilyen katonai diktatúra, aminek a vége az lett, hogy olyan nagy volt az elégedetlenség, hogy ilyen-olyan nyomásokra ezek a generálisok, ezek a tábornokok végül is hát, átadták a hatalmat, de pár fontos feltétellel, és az egyik például az volt, hogy nekik aztán semmi bajuk nem lehet ebből a dologból. És ennek az egész folyamatnak egy nagyon fontos eleme az eseményeknek a pontos feltárása. Tehát, hogy mi történt. Ez egyébként az is nagyon fontos, mert például nem az argentinai, hanem a posztjugoszláv szörnyű háborús bűnöknek a megítélésekor is. Ugye az volt sokszor a probléma, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróságon oda vittek, mit tudom, egy busznyi mindenféle szerb, horvát, bosnyák, nem tudom én, mindenféle katonát, akik azt mondták, kérem, hogy mit tudom, megöltek, mit tudom, 2000 ember, hát meg. És hát mit történt? Hát azért, mert hogy hát volt rá parancsom, tehát parancsra tettük. Ugye, na most, hogy katona parancsot teljesít, stb. És akkor hát ilyen alapon akkor el lehet jutni, hogy akkor kizárólag akkor csak a főnök volt bűnös. Tehát, hogy, és éppen azért, hogy vissza lehessen fejteni ennek az igazságát, ezért ott azt találták ki, hogy ilyen gyakorlatilag ilyen antropológiai, tehát a néprajzos módszerekkel kezdték el nagyon-nagyon aprólékosan rekonstruálni, hogy mi történt. Tehát, hogy melyik nap, hány órakor, ki mit mondott a másiknak, és ezt a lehető legaprólékosabban igyekeztek föltárni, és akkor, amikor ez a szöveg előállt, akkor tulajdonképpen ez már elmondta, hogy most akkor független attól, hogy volt egy parancs, vagy nem volt parancs, hogy volt-e lehetősége.
Volt-e mozgástere, dönthetett-e volna másképp? Van,
abszolút. És ilyen alapon bizony jóval megfontoltabb és sokkal igazságosabb döntések születtek, mint adott esetben korábban máskor. Tehát ez egy nagy, szép újítás volt, egy nagyon fontos dolog volt. Na most hasonlót csináltak Argentinában, és ott olvastam egy ilyesmit, hogy ott körülbelül 30 ezer embert nyírtak ki ezek a generálisok, és ilyen nagyon cudar módon, meg elszedték az ellenzékieknek a gyerekeit, a kisgyerekét odaadták izéknek, odaadták a rendszer támogatóinak, azok nem mondták meg nekik, hogy ők tulajdonképpen ilyen erőszakosan adoptált gyerekek, de a végén kiderül. Hajjajjaj, szóval nagy...
Ott ráadásul a anyáknak a mozgalma egy nagyon erős ellenállási mozgalom.
Igen, a Plaza de Mayo anyáinak a mozgalma, tehát ők voltak az ottani rendszerváltásnak az egyik fontos megvalósítói, vagy első cselekvői. És akkor azt mondja ez az egyik ilyen illető, akit ott, mit tudom, mindenféle kínoszták, tényleg ilyen szörnyű dolgok, hogy miközben, mit tudom én, sütögetik árammal a talpát, vagy nem tudom én, közben így röhögnek rajta, hogy haha, ez most tudom, hogy nem nagyon kellemes, de pajtikám, tudod, ki fog erről tudni, hogy te most ezt csinál? Senki. Mert most még ezt csináljuk egy kicsit, még beszélgetünk, aztán utána felrakunk egy helikopterre, és bedobunk a tengerbe. És erről soha senki nem fog tudni. És azt mondják, és aztán persze valahogy túléli az, aki ezt elmeséli, hogy hát az, amikor úgymond bántották őt, az nagyon kellemetlen volt, de ami igazán kimarta a szívét neki, az az, hogy itt van neki ez a szenvedése, és ennek a szenvedésnek soha nem lesz tanúja. És akkor hát a mi végre, és akkor ilyenkor nagyon el tud anyátlanodni az ember. Na most én ezt nagyon megjegyeztem, ezt a történetet, hogy ott van tényleg kezemem, lábamon, nem tudom az ujjaimon megszámolni hány ország van, ahol ilyen körülmények között, a korábbiakhoz említett körülmények között élnek egyetemi emberek. Tehát egyetemi oktatók, kutatók, egyetemi adminisztrátorok, aminek az a lényege, hogy kompromisszumokat kell csinálni. Úgy telik el az életükből fontos időszak, hogy nem csinálhatják igazából azt, amit szeretnének. Helyette sokszor belemennek ilyen látszat, hogy hát azért csináljunk valamit helyette. Tehát ez a B-tervek és a C-terveknek a birodalma. És mi eközben ráadásul ennek nincsen tanúja. És azt gondoltam, hogy ezzel lehet valamit csinálni. Tehát, hogy most egy olyan terveken gondolkodom, meg erre keresek finanszírozást, hogy különféle személyközi kutatói kapcsolatrendszereken keresztül megtalálni ezeket az embereket, és keríteni nekik egy ilyen partnert, egy olyan, mint egy levelező pajtás.
Egyetemi Tinder.
Ilyen, hát a Tinder az itt egy kicsit olyan erős
hát partnerkereső.
Képzett társítás, de a lényeg az, hogy...
De hogy publikálhassák ezeket a dolgokat, hogy a panaszaiknak legyen egy fórum, amelyikre a kettőből.
Azon, hogy olyan jellegű, tehát ez a peer-to-peer kapcsolat, kutatás, ilyen azért van szerte a világon, és akkor itt sokszor az van, hogy akkor az van, hogy egy év alatt össze kell rakni egy szerkesztett cikket, vagy szerkeszteni kell egy szerkesztett könyvet, stb. Én itt ebben a vonatkozásban pontosan azért, mert olyan sokféle hallgatás van, és olyan sokféle körülmény van abból a szempontból, hogy ami meghatározza, hogy mit jelent igazából ez a hallgatás, hogy mennyire ritka a levegő, vagy mennyire fullasztó az a szféra, amiben ezek az emberek élnek, hogy itt, hogyha lehet súlyozni, akkor azt mondom, az 51% az inkább az, hogy legyen tanulja annak, hogy valaki kusson. És akkor az már nem teljesen olyan. Na most, és akkor így gondolkoztam, mint olvasgattam különféle ilyen tanúságtételeket, könyveket, nem tudom, hogy milyen országokban hogy mennek ezek a dolgok, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy van nekem az egyik kedvenc szociológusom tulajdonképpen, az Eviatar Zerubbabel, akit orvaszájba tanítok, amikor ilyen idővel kapcsolatos doktori órákon tanítottam őt, például a naptár, a hét, mint fogalom, tehát a hétnapos, az eredet állati érdekes tényleg. És csodálatos...
Tessék utána nézni.
Csodálatos elme. És egyszer csak rájöttem, atya úristen, hát ő írt egy könyvet a kussolásról. Oh. Elephant in the Room, az a címe. És hogyha véletlenül valaki ezt, nem tudom, megveszi, hogy letölti az internetről, akkor az Istenért ne riadjon meg a nagyon ízléstelen csúnyát borítójától ennek a könyvektől.
Azt hittem, hogy terjedelmes, azt fogod mondani, inkább a csúnya.
Nem, hogyha van probléma vele, az inkább az, hogy olyan kicsit, mintha elharapta volna. Szóval, mintha közepén...
Elhallgatott, a stílszerű lenne.
Nem tudom, biztos volt neki más dolga, de azért a legfontosabb dolgot elmondja, aminek a lényege az, hogy annak ellenére, hogy mi, ahogy így beszélünk a chatben maradásról, ez mindig úgy olybá tűnik, mint egy ilyen merőben egyéni dolog, amit az emberek egyedül csinálnak. Tehát a csendben maradás az leginkább valami olyasmi tevékenységnek tűnik, mint amikor az ember beül a klotyóra. Ugye? Tehát ez egy magányos műfaj. Miközben az, hogy az emberek úgy döntenek, hogy csendben maradnak, az elképzelhető, hogy ez egy magányos műsor. De aztán az, hogy ez így is marad, az már nem a klotyó tapasztalat, hanem itt már tulajdonképpen ez egy ilyen társas konstrukció, egy ilyen társas tapasztalat, ami abból szerzi az erejét, hogy az emberek kölcsönösen egymást figyelve látják azt, hogy mindenki kussol. egészen addig, amíg nem történik az, hogy valaki elrikkantja magát, hogy jé, hát a király mesztelen. Ezt elemzi nagyon fontosan. Tehát, hogy kiderül, hogy az elhallgattatásnak megvannak a sajátos eszközei, tehát, hogy megfélemlítés, nem tudom, ilyen különféle puhább és keményebb eszközökkel.
Retorziók,
stb. És önmagában az a tény, hogy az ember azt érzi egy ilyen helyzetben, hogy hát miért én nyissam ki a számat, ugye? Tehát miért én? És mindenkinek ez jár a fejébe, hogy miért én, és akkor senki nem nyitja ki a száját egész addig, amíg valaki véletlenül kinyitja a száját, hogy a király mesztelem, és aztán pontosan azok a dinamikák, amik életben tartják a csendet, ugyanaz megfordulva tudja lerombolni a csendet. Tehát, hogy ez megint csak egy ilyen, hogy az emberek elkezdenek beszélni arról, hogy ők csendben vannak, akkor már nincsenek csendben.
Ez volt a Krízisek és pofonok rádió változata. Hammer Ferenc szociológussal, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének egyetemi oktatójával beszélgettem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk Ferivel a beszélgetést a csend és a hallgatás témakörében, de azt már az online podcast felületen, úgyhogy itt mélyebben érdekel, hogy miért és hogyan maradnak csöndbe szervezetek, emberek, egyetemek, cégek, mert róluk fogunk most beszélni, az kövessen oda bennünket, de itt most elköszön ez a műsor, és Böhm Kornél.